Ebben a sorozatban proféciákat, mégpedig a végső dolgokról, az úgynevezett végidőről, tehát a jelen világ végét megelőző korszakról, valamint az emberfia második eljöveteléről és a földi történelem lezárásáról, Isten országának az elérkezéséről szóló proféciákat olvasunk. Ott veszem fel a múltkor elejtett fonalat, hogy igaz, hogy Isten a második adventnek és a világ végének a pontos idejét azt nem közli, de ad támpontokat, sokat, háromféle proféciát ad arról, hogy mikor van ez az eljövetel közel, már-már az ajtó előtt. Három ilyen típus van, és ezek közül az első csoportba tartoznak az idők rendjéről szóló proféciák, vagy más néven történeti vázlatproféciák, amelyek a proféta korától a második adventig tartó időszak vázlatát közlik, és a részleteket pedig mellőzik. Tehát egy ilyen történelmi vázlat ez. Több ilyen is van, ezek ugyanarról szólnak lényegében, csak különféle szempontokból. Különleges helyet foglal el köztünk Dániel könyve, amelyben több ilyen áttekintő vagy perspektivikus történelmi vázlat profécia is van. Sorozatunkban legközelebb majd a második fejezetet olvassuk el Dánieltől, amelyik nagyon érdekes a történelem menetét, mint világbirodalmak, nagyhatalmak történetét mutatja be, amelyek sorának Isten beavatkozása vet véget, ez a világ vége. Dániel bizony meglehetősen elhanyagolt, mellőzött szerző a történelmi egyházakban, pedig a neki sugalmazott proféciák, azok nagyon alapvetőek az új szövetség szempontjából, a megváltás szempontjából, az utolsó időknek a megismerése szempontjából, tehát mindenképpen alapvetőek. És éppen ezért, mivel Dániel proféciái kiemelt jelentőséggel bírnak, ezért először hadd beszéljek a proféta személyéről és művéről. Először is, mikor írták ezt a könyvet? Nohát erről két homlok egyenest ellentétes nézet van forgalomba. Az egyik a régebbi eredetű vélekedés szerint Dániel könyvét, de legalábbis annak az első hat fejezetét Dániel írta, Dániel proféta a saját neve alatt, és akkor írta, amikorra ő maga helyezi a proféciáit, vagyis a 6. században, ekkor. Eszerint 602-től, ugye ez még azért a 7. század legeslegvége, az 530-as évekig, vagyis a babiloni fogság alatt működött Babilonban, ahova ő is, mint sokan mások, fogolyként került egészen fiatalon. Könyvében jövőbe mutató proféciák sora olvasható, amelyeket 602-től, majd pedig később az 500-as években kapott, és amelyek attól fogva, tehát a 6. századtól a jelen világunk végéig terjedő időszakot ölelik fel, tehát ilyen abszolút klasszikus történeti vázlatproféciák. Ez az egyik nézet. Ezzel szemben a másik elgondolás szerint a könyvet egy bizonyos Dániel nevű, a babiloni fogság alatt élt prófétának a nevében, az alakját kölcsönvéve, vagy egyenesen azt kitalálva, írta valaki más. Mégpedig a Krisztus előtti második században, amikor a Szentföld makedón uralom alatt állt. Konkrétan a zsidó gyűlölő Antiochus Epifánész uralkodása alatt, tehát 175 és 164 között Krisztus előtt, ekkor uralkodott Antiochus. Ez az Epifánész mindenben, de legfőképpen vallási, szellemi téren hellenizálni kívánta, vagyis a késő görög kultúra befolyása alá akarta vonni a zsidóságot. Megszentségtelenítette a templomot, betiltotta illetőleg ugye lehetetlenné tette a vallás alapját jelentő áldozati kultuszt, amely emiatt 3 évig szünetelt is a templomban, és betiltotta a zsidó vallásban oly lényeges étkezési törvények, meg a szabbat, a szombat megtartását. E második, újabb keletű vélekedés szerint, tehát ekkor, ebben az időben írták Dániel könyvét azzal a céllal, hogy ebben a helyzetben ellenállásra buzdítsák az embereket, kitartásra, vallásuk feltétlen, akár vértanúságig menő megőrzésére buzdítsák, tehát ellenállni a hatalomnak. A Krisztus előtti 6. század, vagy a Krisztus előtti 2. század. Hát ugye óriási a különbség. Jó 400 év közte. A vitában mindkét oldalon sok tudományos érv hangzott, sőt hangzik ma is el, pró és kontra, nyelvi, történeti, logikai, stb. Érvek, de én ezekre nem térek ki. Noha a történeti egyházak, és így mi is, többnyire a második, úgymond modernebb nézetet, a 2. századi keletkezés nézetét vallja, de azért bizony, hát van itt néhány nagyon súlyos elvi probléma ezzel kapcsolatban, legalábbis ami az első 6 fejezetet illeti. Olyan elvi problémák, amelyek megkérdőjelezik azért ezt a késői 2. századi datálást. 3. Először, a szerző többször beszél magáról egyes szám első személyben. Én Dániel. Ezt és ezt láttam, tudtam, mondtam, hallottam. Én Dániel, féltem, megrémültem, és így tovább. Én Dániel. Hát egyszerűen hazudna a szerző, amikor Dánielnek mondja magát, amikor pedig nem Dániel. A 6. századba helyezi magát, holott sokkal később élt. Ez lenne a helyzet. Hát bizony, ezt azért nagyon-nagyon nehéz elfogadni. Másodszor, ugyanilyen nehéz elhinni azt, hogy egy bibliai szent könyv szerzője proféciának állítson be olyan eseményeket, amelyek a leírás idején már réges-rég megtörténtek és ismertek. Tehát ilyennek állítsa be, és ennek érdekében, vagyis hát egy hamisítványnak az érdekében, jövő időbe helyezne múltbeli dolgokat. Azt állítaná, hogy Isten sugalmazta neki azt, amit elmond, holott dehogy. Mindaz, amit úgymond jövendől, régóta tudott dolog már. Vagyis hát ne kerülgessük a forró kását, a késői datálás gondolata mögött alapjában kimondatlanul, de mégiscsak az a meggyőződés sejlik fel, hogy jövőbe mutató profécia már pedig elvileg nem létezhet, hogy Isten nem ad, nem tud, vagy nem akar adni jövőre vonatkozó proféciákat, legalábbis olyan részletes, konkrét proféciákat, amilyeneket itt olvasunk. Nem. Hogy ez lehetetlen? No, ezért vonják kétségbe, hogy Dániel a Krisztus előtti 500-as években előre láthatta volna azt, amit a jelen sorozatunk címe is hirdet, és amit szintén Dániel könyve tartalmaz, hogy mik lesznek ezután? Mik lesznek az utolsó időkben? Vagy akár csak 200-300 év múlva? Ezt nem láthatta, szóval ezt kétségbe vonják. Egyébként még valamit meg kéne, hogy jegyezzek. Bár a késői Krisztus előtt 2. századi datálás a modern korban jött divatba, vagyis hát főleg a 18., de főleg a 19. századtól kezdve, na de először, sokkal régebben kitalálták ezt, még a Krisztus utáni 3. században fogalmazta meg ezt a dolgot egy pogány ember, egy keresztény ellenes ember, Porfűriosz, mégpedig direkt a Biblia szavahihetősége ellen hadakozva. Dánielre hivatkozva, hogy lám-lám a Biblia, az nem mond igazat, mert Dániel nem is Dániel. No. Szóval ilyen forrásból nem biztos, hogy jó dolog nekünk meríteni. Végül harmadszor, itt van Dániel viselkedése a könyvben. A szerző az első fejezetben árulja el a legtöbbet magáról, erre majd még később kitérek, de most elég egyetlen kérdés. Hogy vajon Dániel Babilonban tanúsított magatartása eszményként volt odaállítható a második századi üldözöttek elé? Hát nem, semmiképpen. Dániel ugyanis a babiloni fogságban elfogadta a helyzetét. Beilleszkedett az ottani viszonyokba, miközben vallási, erkölcsi téren megmaradt abszolút hithű zsidó embernek. És tehetségének köszönhetően igen-igen magas rangra jutott a babiloni nagykirály Nebukadnecár mellett. Hát miért tette ez Dániel? Azért, mert meg volt győződve, hogy Istent és meg a hitsorsosai ügyét így tudja szolgálni, és tényleg, tényleg így volt. Sokan mások is hasonlóan beilleszkedtek a fogságban, példát mutatva arra, hogyan lehet e világi viszonyok közepette a világban maradva is Isten polgáraként élni. Tehát ez volt a helyzet a 6. században, beilleszkedés. Ezzel szemben a 2. században a makedón uralom, Antiochosz Epifánész vallásüldöző uralma alatt egyáltalán nem ez volt a követendő példa, hanem épp az ellenkezője, a mindenáron való ellenállás az istentelen ellenséges hatalomnak. Olyannyira, hogy 167-ben ki is tört, sőt győzelemre jutott az úgynevezett Makkabeus felkelés Antiochosz Epifánész vallásüldöző rendszere ellen. Egy szó mint száz, a 2. században Dánielnek a beilleszkedő viselkedését hát semmiképpen nem lehetett volna eszményül állítani az akkori 2. századi hívőzsidók elé. Ez mondjuk nem szól éppen a könyv 2. századi eredete mellett, nem illik abba a korba. Szellemében nem illik oda. A könyv alapján a szerző vagy főhős élettörténete, akit én minden ilyen datálási problémától függetlenül egyszerűen Dánielnek fogok nevezni. Tehát az ő élettörténete röviden a következőképpen alakult. 605-ben került fogságba, jutott Babilonba, 602-ben kapott először profétai kijelentést Istentől. Profétai szolgálata egészen az 530-as évekig tartott, vagyis Babilon bukásáig, a Babilon helyébe lépő méd-perzsa uralom kezdetéig, Kűrosz koráig, vagyis hogy a fogság végéig, elejétől a végéig. Hát tény az, kedves hallgatóim, hogy Babilon meg Nebukadnecár a zsidó nép ősellensége volt. De ez nem homályosítja el azt a másik dolgot, ami szintén tény, hogy Nebukadnecár mindemellett az ókornak, a világtörténelemnek bizony nagy alakja volt, és igen bölcs uralkodó. Hódító politikájának része volt például az, hogy a meghódított népek fogságba vitt fiai közül a legtehetségesebbeket egy ilyen 3 éves kiképzésben részesítette, mégpedig azért, hogy hazájukba visszatérve, ottani lakosként, de lélekben már félig meddig babiloniként a meghódított területeknek az ügyeit, a szülőföldjüknek az ügyeit, ők intézzék a babiloni hatalom számára. No hát Dániel is egy ilyen kiképzést kapott. És ahogy mondtam, úgy döntött, hogy elfogadja, hogy ő beépül a babiloni hatalomnak a körülményei közé, miközben súlyos veszélyek közepette is ragaszkodott zsidóságához, vallása előírásaihoz és erkölcsi elveihez. De beépült közben. Óriási tehetségének köszönhetően fő tanácsos lesz az uralkodó mellett, és ő ezt is vállalja. Azért vállalja, mert tudja, hogy ő neki Nebukadnecárral van dolga, és Isten rendelte őt a nagy király mellé, mert célja van ezzel. A könyvből egy eléggé koherens jellemkép bontakozik ki. Dániel az emberi földi és az isteni égi vélekedés szerint egyaránt kivételes intellektussal bíró, rendkívül tehetséges, amellett brilliáns diplomáciai érzékkel megáldott, s mindeközben Istenhez, Jahvéhoz élete árán is ragaszkodó embernek mondja. Mind Isten, mind az emberek. No, hát mi a dolga Dánielnek Babilonban? Miért kellett ő neki, a király, a hatalom közelében maradnia? Dániel 3 az üdv történet szempontjából egészen alapvető feladatot kapott Istentől, amelyeket bámulatos színvonalon teljesített is. Először Dániel népének védelmezője lett a fogságban, és oroszlán része volt abban, hogy a zsidók szabadon gyakorolhatták Babilonban is a vallásukat. Oly annyira, hogy a fogságba hurcoltak jelentős része, az nem olvadt be pogány vallási környezetébe. Sőt, még a fogság végén, 539-ben is nem kevesen voltak, akik hazatértek onnan. Nem mindenki, de nem kevesen hazatértek. A világ legszebb városának tartott Babilonból, a fényűzésből, a háború által lepusztított Szentföldre, ahol csak romok, meg káosz, meg nélkülözés várta őket, és ők hazajöttek. Hát igen, mert hát az újjáépítés is alig kezdődhetett meg, tekintve, hogy a nép felső rétegével együtt a mesterembereket is elhurcolták. És ők hazatértek. Hát ki sem tudom azt mondani, hogy micsoda jelentősége van ennek a ténynek Isten terve az üdv történet szempontjából. Ez tehát az első feladat, a népének védelmezése. A második az, hogy Dánielnek Babilonban alkalma volt hirdetni egy pogány király előtt, az akkori világ feje Nebukadnecár előtt az egy igaz Istent. Amit ő meg is tett, és nem is sikertelenül. Nebukadnecár hajlik rá, hogy hallgasson Dánielre, és nagyon sokat vívódik a Dániel istene meg a saját hatalmi gőgje között, amely többször is visszarántja őt istentelenségébe, de hall Istenről. A harmadik pedig, és ez a voltaképpeni témánk, hogy Dániel éppen itt Babilonban kap sorsdöntő proféciákat a jövőről és a történelem végéről. Dániel által Isten már az első nagyhatalomnak tudtára adja, hogy mi lesz a vége az Isten nélküli földi uralmaknak. Azért, hogy a hatalmukat az uralkodók ennek ismeretében gyakorolják. Persze, igen-igen kevésszer fordult elő, hogy valójában ezt tennék a történelem urai. Egy szóval láthatjuk, hogy Dániel működése hallatlan fontossággal bír mind a három területen. Végül röviden még arról szeretnék egy pár szót szólni, hogy Jézust mennyire szoros szellemi kapcsolat fűzte Dánielhez. Erről pusztán csak két dolgot kell elmondanom. Amikor Jézus idézi Dánielt, már pedig ezt többször megteszi, például a nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium 24. fejezetének 15-ös versében, tehát idézi Dánielt, és hozzáteszi, hogy aki olvassa, értse meg. Aki olvassa Dánielt, az próbálja meg megérteni. Ezzel Jézus nagyon erőteljesen Dánielre irányítja a mi figyelmünket is. Még lényegesebb, a Dániel könyvének 7. fejezetében, a 13-as és a 14-es versben található profécia a felhőben Isten fiaként megjelenő alakról, akinek Isten hatalmat, dicsőséget és uralmat ad. Hát kiről beszél itt vajon Dániel? Lényegében az Istenemberről. Az Istenembert, az Istenember fogalmát írja körül bibliai módon. Akit lát a látomásában, az az emberhez hasonló. Miközben dicsősége pedig isteni dicsőség, hiszen az égből jön, az ég felhőjén közelít, és teljhatalmat kap. Emberi és isteni egyszerre. Dániel az az Ószövetségben teljesen egyedülálló proféta, aki a messiást Isten emberként jellemzi. És a csodálatos az, hogy Jézus ezt az emberfia megjelölést, ezt elfogadja. Saját magára nézve ezt használja legtöbbször önmaga megnevezéseként, emberfia, míg az Istenfia vagy a messiás neveket ívben kerüli, ha lehet. Hát ez hatalmas dolog, mert ezzel Jézus vállalja az emberfiaságot, az emberséget, egyesíti magát az emberrel. Ezzel is értésünkre adja azt, hogy ez a Dániel, ez valami hallatlan, nagy, óriási dolgot tudott ő róla. Ő, az Isten fia, a mennyben is megmarad egyúttal emberfiának. Ebben a minőségében kap az atyától hatalmat, dicsőséget, uralmat örökre. Ámen. Kedves hallgatóim, innen folytatom a következő alkalommal, most már valóban Dániel második fejezetével, a világtörténelemről és a jelen világ végéről szóló proféciájával. Most köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mik lesznek ezután? Proféciák a végidőről. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
Nálunk a rákészülésnek ez része, hogy dekorálunk, hogy elkészítjük az adventi koszorút.